Mai előadás témája a következő fejezet, gazdaságpolitika. Természetesen tiszta vagyok azzal, hogy a gazdaságpolitika fejezet, illetve a gazdaságpolitikai témakör az egy külön tantárgy, vagyis amit itt a következő 90 percben, sőt nincs is annyi már, elmondanék, az inkább egy bevezetés abban a témakörben. Eleve nehéz a gazdaságpolitikát definiálni. Én egy tankönyvben a gazdaságpolitika fejezet címa alatt egyszer a következő mondatot olvastam. A gazdaságpolitikus számára a makroökonomia valami olyasmi, mint a részek tengerész számára a villanyoszlop. Nem a fényt keresi, hanem a támaszt. És én azt hiszem, abban sok minden van. Egy most már több mint 80 éves kollégá szellemes definíciója a gazdaságpolitikára vonatkozóan úgy szólt, hogy a gazdaságpolitika az tulajdonképpen nem tudomány, nem is politika, hanem az a túlélésnek a művészete. És ezzel felmerül a kérdés, hogy lehet-e az egész dolognak valamiféle elméleti hátterét adni. Én úgy gondolom, hogy bizonyos körülmények között lehet, ha a gazdaságpolitikát elég tág értelemben használjuk. Tehát én a következőt fogok gazdaságpolitikán érteni. Azok az intézkedések, amelyeket a kormány azért tesz, mert a gazdasági életet valamilyen módon befolyásolni kívánja. Természetesen ez a nagyon homályos definíció rengeteg kérdést vet föl. Kérdések között az szerepel, hogy hogyan, erre ki fogok térni. A kérdések között szerepel az, hogy miért, erre is mindjárt kitérek. És a kérdések között szerepel az, hogy milyen feltételek között. Erre kevésbé fogok kitérni, mert én úgy gondolom, hogy ez inkább a gazdaságpolitika tárgyának a feladata lesz. Tehát a kérdés az, hogy miért gazdaságpolitika. A választ erre egy 1954-ben adott könyvben olvasunk a mai napig. Egy Musgrave nevű, hát később amerikai közgazdász írt egy pénzügy tankönyvet, amelyben az akkor létező gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai megközelítéseket próbálta összefoglalni, és végig gondolni, hogy hogyan lehet ezt osztályozni. És az ő osztályozása a következő volt. Gazdaságpolitikára azért van szükség, és ez nem újdonság, ez gondolom a mikroökonomiának az utolsó fejezete volt, mert a piac nem képes mindent megoldani. Tehát vannak piaci kudarcok, és a piaci kudarcoknak az elkerülése, illetve az abból származó veszteségeknek a csökkentése, az a gazdaságpolitikának a feladata. A piaci kudarcból származó veszteségek több területen jelennek meg. Az egyik terület a gazdasági instabilitás. Vagyis a gazdaságpolitika egyik célkitűzése, hogy stabilizálja a gazdasági életet. Tehát a dolog lényege nagyon könnyen ábrázolható, ha a mondjuk jövedelmet egy olyan koordinátarendszerbe ábrázoljuk, ahogy ez az időben változik, látjuk azt, hogy a jövedelem néha nő, néha csökken. Nyilvánvaló, amíg a jövedelem nő, addig semmi probléma, de a visszaesés ez szociális vagy egyéb problémákat okoz, tehát a gazdaságpolitikának valahogy be kéne avatkoznia ahhoz, hogy ezeket a visszaeséseket legalábbis valamelyest minimalizálja. Tehát egy kiegyensúlyozottabb, vagy stabilabb fejlődési pályának az elősegítése, vagy meghatározása. Az egyik tényező. A másik probléma, ami szintén a piaci kudarcból származik, az az elosztásbeli egyensúlytalanság, amit többféleképpen szokták megfogalmazni napjainkban úgy, hogy jövedelmi polarizáció, tehát elképzelhető, hogy van a társadalomban egy olyan réteg, amely őrült nagy pénzeket szed össze, hogy honnan hagyjuk homályba pillanatilag, csak van. Van egy olyan része a társadalomnak, amely hiába próbál dolgozni, sőt dolgozik is, de egyszerűen a megélhetéshez szükséges pénzeket nem tudja összeszedni. Egyeseknek a közkedvelt érve ezzel kapcsolatosan az, hogy hát erről nem tehetünk, mert ez a piacnak a döntése. A piac semmit nem dönt, az egy hülye megfogalmazás, mert dönteni csak ember tud, és a piac nem ember. De ez a piacnak a következménye. Viszont a piacnak a következménye az, hogy a lakosság egy része nem tud megélni normális emberi módon, akkor végig kell gondolni a következőt. Vagy fölvállalom ezt, megpróbálom még egyszer. Tehát ha egyensúlytalanságok vannak a jövedelmek között, és azt mondom, hogy ez a piacnak a következménye, akkor első variáció, azt mondom, hogy hát ez van, sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni, vagy nem akarok valamit kezdeni, akkor viszont nyíltan vagy burkoltan azt is föl kell vállalnom, hogy X ember vagy nem emberi módon fog élni, vagy akár bele fog halni, mert orvos nem tud kifizetni, mert oktatáshoz nem jut hozzá, stb. Akkor az ember képemet ez szerint kell alakítanom, vagy ha ezt nem akarom, és mégiscsak azt tételezem föl, hogy az embertársaim legalábbis elvileg és nagyjából ugyanolyan joggal rendelkeznek, mint én, akkor valamit tenni kell érte. Akkor viszont valamiféle jövedelem újraelosztást kell bevezetnem, és ezzel megfogalmaztunk a gazdaságpolitika beavatkozásának a második célját, egyfajta újraelosztó funkció. Hogy hogyan? Ez sok mindentől függ. Lehet, hogy az újraelosztás adott esetben akár azt is jelentheti, hogy még többet engedek a gazdagnak. Elképzelhető ez a változat is. De mindenképpen el kell gondolkodni azon a kérdésen, hogy ezt a bizonyos polarizáltságot, ami létezik, ezt hogyan, milyen időtávban, milyen eszközökkel akarom megszüntetni. A harmadik tényező a stabilizáló és az újraelosztó feladat mellett az a védelmi feladat. A védelem az a külső-belső védelem, ami azt jelenti, hogy rendőrség, katonaság, ahol van vám és pénzügy, őrség, stb. Jogrendszer. Erre valakinek költenie kell, és ez nyilvánvalóan az államnak a feladata. Tehát az állami beavatkozásnak, az állami gazdaságpolitikának alapvetően három célkitűzése, alapvetően három területe van. A stabilizációs, az újraelosztó és a védelmi terület. Ez az a Musgrave-féle osztályozás, amelyet a mai napig elfogadjuk, és amire azt mondjuk, hogy hát alapvetően neki ebben igaza van. Ezzel van a miértre a válasz. A második kérdés, ha egyszer a gazdaságpolitikát definiáltunk, mint egyfajta beavatkozás valaminek az érdekében, akkor nyilvánvalóan különböző beavatkozási lehetőségek képzelhetők el, vagyis a gazdaságpolitikai intézkedéseket különböző módon lehet osztályozni. Az egyik ilyen csoportosítás az az aktivista és nem aktivista gazdaságpolitika. Az aktivista gazdaságpolitika azt jelenti, hogy a kormány valóban beavatkozik. A nem aktivista azt jelenti, hogy a kormány úgy dönt, hogy menjen a dolog, ahogy megy. Az első pillanatban, főleg a bevezető jellegű megjegyzések után ez a meghatározás, főleg a nem aktivista esetében egy kicsit furcsának tűnik, de tessék belegondolni abba, amit a múlt héten és amit önök az előző hetekben a neoklasszikus modellről tanulták. A neoklasszikus modell, ha működik, azt implikálja, hogy mindenfajta beavatkozás csak káros. Tehát a neoklasszikus modell alapján leírható gazdaságokban a nem aktivista gazdaságpolitika lenne tulajdonképpen a legjobb. Hogy mennyire létezik olyan gazdaság, amely a neoklasszikus modell alapján leírható, ez egy másik kérdés, ezt a gazdaságpolitikusnak el kell döntenie. Ez az a kérdés, amire azt mondom, ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert az azt jelenti, hogy milyen feltételek mellett. De nem értelmetlen, elvileg aktivista és nem aktivista gazdaságpolitika között különbséget tenni. A másik csoportosítás az az úgynevezett egyedi beavatkozás, más szóval diszkrecionális gazdaságpolitika. Egyedi vagy diszkrecionális gazdaságpolitika, és ezzel szemben létezik a szabályhoz kötött gazdaságpolitika. Mindkettő abban az értelemben aktivista, hogy ha a kormány egyedi módon beavatkozik, hát akkor aktivista politikát folytat, ha viszont szabályhoz kötött gazdaságpolitikát ír elő, akkor legalábbis abban a pillanatban, amikor ezt a szabályt megfogalmazza, egy aktivista gazdaságpolitika mellett teszi le a voksot. Utána, amikor a szabályhoz kötött viselkedést megengedi, tulajdonképpen önként kivonul a gazdasági életbe, és egy nem aktivista gazdaságpolitikát folytat. Tehát egy kis átfedés van a kettő között. Mi az, az a diszkrecionális gazdaságpolitika, az egyedi beavatkozás? Az egyedi beavatkozás az azt jelenti, hogy a kormány gazdaságpolitikai vezetés a tiédik pillanatban eldönti azt, hogy T+1-ben mit fog tenni, és azt nyilvánosságra is hozza, és meg is teszi. Mondjuk, nem akarok politizálni, pedig a helyzet az most eléggé kedvez ennek a dolognak, hogyha egy kormány választások előtt pénzt vagy jövedelmet pumpál a gazdaságba. Az egy egyedi döntés, amit a kormány elhatároz, és amelynek semmiféle szabálynak nem engedelmeskedik. De ugyanúgy egy egyedi beavatkozás az adórendszernek a megváltoztatása. Az egyedi beavatkozás egy nagy kormányprogramnak az indítása. Négyes metró. Bár az inkább szabályhoz kötött, mert minél nagyobb a kavar, annál... De ez egy másik. Tehát egy nagy horderejű kormányprogramnak az indítása, finanszírozása, amit valóban csak egyszer lehet megcsinálni, ez egy egyedi beavatkozás, ami most van, és akkor hát majd meglátjuk, mi lesz belőle. A szabályhoz kötött gazdaságpolitika azt jelenti, hogy egy rendelet vagy törvény megfogalmazza azt, hogy bizonyos körülmények között mit kell lépni. Tehát egy szabályhoz kötött gazdaságpolitika például az a bizonyos EU szabály, hogyha egy ország a 3%-os GDP arányos deficitet összeszedte, akkor igenis tegyen valamit annak érdekében, hogy az megszűnjön. Tehát abban a pillanatban, amikor egy országban a GDP arányos költségvetési deficit a 3%-ot túllépi, akkor életbe lép az a szabály, ami azt mondja, hogy most innentől kezdve valamit lépni kell. Egy szabályhoz kötött gazdaságpolitika másik példája az a német alkotmány 115-ös paragráfusában szereplő tétel, ami azt mondja, hogy a kormány csak egy akkora új költségvetési deficitet vállalhat föl, mint amekkora a magángazdaságnak a megtakarítása. Minden ellenkező esetben, vagyis amikor a kormány ennél nagyobb deficitet kíván fölvállalni, akkor ez parlamenti jóváhagyást igényel. Tehát van egy gazdasági helyzet, mondjuk válság, amelyben a német kormány úgy gondolja, hogy azt a bizonyos kiadást növelni kell nagyobb mértékben, mint amennyit az a bizonyos 115-ös paragrafus engedélyez. Uraim, adjak el a termet. Vigyék a hölgyet is mindjárt. Ott az utolsó előtti sor, bal szélén. Kint, enni kint is lehet. Én azt egyszerűen nem értem, miért kell mindig gyerekes módszerekhez folyamodni. Évekkel ezelőtt azt szoktam mondani, hogy aki itt van, annak érettségi bizonyítványa van, feltétlenül érett is valamilyen szempontból. Én a mostani érettségről lemondtam, én tudom, hogy a középiskolák olyanok, mint amilyenek, de én egyfajta szolidaritást kérek a hallgatóktól, hogy aki bejön, az legalább a többieket ne zavarjon. Ha engem akar provokálni, meg lehet csinálni. Az egy kétszemélyes játék. Önök az egyik játékos, vagy önök közül valakik, vagy valaki. Én vagyok a másik játékos. Én készséggel elismerem, hogy vesztes vagyok ebben a versenyben, mert nyilvánvalóan a tömeg fog győzni. Eljátszottak velem egy párszor, semmi probléma. Ez hozzátartozik ehhez a szakmához. Ha én ezeket a dolgokat szóval teszem, akkor azt annak az X százaléknak az érdekébe teszem, aki vagy azért jött be, mert itt bent melegebb van, mint kint, és azt mondja, csöndben vagyok, de nem fázok. De ha esetleg még figyelni akar, akkor őket ne zavarjuk. Nem értem, bocsánat. Ha valaki ezt nekem meg tudja magyarázni, mielőtt nyugdíjba megyek, akkor nagyon hálás lennék, hogy miért kell a többieket zavarni. És az érdekesebb az egész játékban, hogy van egyfajta ilyen névtelenség, nem? Tehát ott van egy, nem tudom, 300 fő, csac, 350. És köztük van, hát én merem azt látni, nem több, mint 10. X százalék, de minimális. Kevesebb, mint 10 százalék, kevesebb, mint 5. Első kérdése. Miért nem áll ki az illető, és azt mondja, hogy hülyeség, amit mondok? Ő akar előadást tartani. Abban a pillanatban átadom a helyet. Meghallgatom. Őszintén, kíváncsian, ha mondani valója van, akár az oktatásokkal, mondja el. Másik megjegyzés. Van 3%, aki zavar, és 97%, aki hagyja. Miért? Félnek a 3%-tól? Nem értem. Vagy hozzátartozik ahhoz, hogy ez most sik? Tényleg nem értem ezeket a dolgokat. A harmadik megjegyzés az már egy valóban oktatói megjegyzés, ez nem egy általános. Amikor a ZH-k után a pontvadászat kezdődik, akkor érdekesképpen többnyire az a 3% jön. Mert ő azt nem tudta, és az nem volt benne a tananyag. Persze, hogy nem volt benne az anyag, mert éppen tapogatta a kislányt, vagy kicsomagolta a zsemlét, vagy internetezett, vagy valami ilyesmi. Nem tilos, csinálja. Engem nem zavar. De vagy nem zavar. De utána ne panaszkodjon. Bocsánat, ez a társaság 18 évnél idősebb. Majd azt kivágja, jó? Hogy nézne az ki, hogyha a műegyetem honlapján megjelenít egy anyag, ahogy egy oktató a műegyetemi hallgatókat elkezdi cikizni? Nem? A Corvinus az röhögve nézné meg. Hát nem lehet megcsinálni. Majd ha a Corvinuson egyszer tartok egy előadást, akkor megkérem őket, hogy azt hagyják bent. Szóval 18 év. Amikor esetleg visszagondolnak a nem is olyan régi 18. születésnapokra, akkor innentől kezdve minden szabad. Persze. Mármint a törvényes keretek között. Csak nem tudom, hogy ki mondta meg azt, hogy minden szabad. Még egyszer a törvényes keretek között. De innentől kezdve a tiéd a felelősség. Nem tudom, hogy olvasta valaki az általán nagyon tisztelt Bródi Andrásnak a Lassuló idő című könyvét. 20 éve jelent meg, abba azt a csődöt jelezte előre, ami most van. És abban a könyvben valahogy leírja azt, hogy ő a saját életpályáját egy egész érdekes kanyarral kezdte. 20-valahány éves korában szakmunkás vizsgát tett, és egy gyárba dolgozott, amely gyáron belül ő majd felküzdötte magát egészen a vezérigazgatóságig. Kis cég volt különben, de nem az a dolognak a lényege. És akkor mindig az volt a példája, hogy amikor ő szakmunkás volt, és kellett neki egy, nem tudom, új gyémántkorong valami szerszámhoz, akkor egyszerűen odaballagott a szerszámkiadóhoz, és azt mondja, a gyerekek, elromlott az a bizonyos gyémántkorong, aminek nem tudom micsoda volt az értéke, és odaadták neki aláírása, vagy nem is kellett aláírni. Szabadság az?
Nem.
Mert neki el kell menni, és nem működik a gép, de amikor majd később egyetemi tanár lett, és azt hiszem Zambiában egy tanszéket felépített, akkor ő azt hitte, hogy itt a nagy szabadság, mert ugye ott most 200 hallgató elé kiáll, és azt mondja, amit akar. És rájött arra, hogy amikor szerszámlakatosként elment a gyémántkorongért, akkor sokkal nagyobb volt a szabadság. Ugyanis amikor 300 hallgató ott van, és ő náthás, akkor nincs mese, akkor ki kell állni. Vagy gondoskodni kell róla, hogy legyen valaki más. Amikor ő elmondja azt, amit el akar mondani, akkor legyen tisztában azzal, hogy az a 300 hallgató, jó, nem biztos, hogy mindenki, de a többség, valamilyen módon odafigyel, és valamilyen módon ezeknek az embereknek a gondolkodását befolyásolja. És mi van abban az esetben, amikor rossz irányba viszi a dolgokat? Mi van abban az esetben, amikor egy szuggesztív egyéniség, mint amilyen ő valóban, egy karizmatikus egyéniség, aki a hallgatókat rá tudja venni arra, hogy higgyétek már el azt, amit mondom, és elhiszik. És 5 év múlva rájön azt, amit ő akkor hitt 5 évvel korábban, az már nem igaz. Akkor rohanjon vissza minden egyes hallgatóhoz, és mondja azt, hogy bocs gyerekek, de vonom vissza azt, amit akkor mondtam. Nem lehet megcsinálni. Nem lehet megcsinálni. Tehát itt egyfajta felelősség van az oktató oldalon. Őrült nagy a szabadság. Én imádom, nem, imádni az nem a jó kifejezés. Én nagyon szerettem a nagy előadást, hogy miért, azt majd máskor mondom el esetleg, mert ez egy csúnya dolog, de szerettem a nagy előadást, mert ha az ember ott 200 főt le tud kötni, és ezek odafigyelnek, akkor elértem valamit. És én tudom, hogy a dolgaimra 20%-ra esik emlékszik. A 20% közül van 50%, tehát a 10%, aki inkább a viccekre emlékszik, de az a másik 10% azt mondja, volt ott egy őrült, aki ezt meg azt meg amazt mondta. És lehet, hogy van benne valami, nem tudom. És akkor már elértem valamit. Akkor valahol 200 fő, 10%, 20 főben hagytam valamiféle nyomot. Nem azért, mert ez nekem fontos, de hogy nem fontos, de hát az nem az elsődleges cél, hanem ők elgondolkodnak. És azt mondja, nem értek egyet, nagyon jó. Erre kell 5-öst adni. Ha meg tudja indokolni, miért nem ért egyet, akkor ez már szintiszta 5-ös, azt föl kell venni doktorandusnak. Aki mindent elfogad, amit mondok, azt meg kell buktatni. Nem? Ez a másik baromságot is elfogadja. Tehát van egyfajta szabadság, ami itt van, és ez a szabadsághoz hozzátartozik a másik oldalon egy nagyon szűk mozgástér, ha azt komolyan veszem, és hozzátartozik, és ezzel visszatérek a dologra, egy nyilvánosság elé való kilépés, ami teljes ellentétben van azzal a névtelenséggel, amellyel az a 3% itt a saját kis szabadságát idézőjelben kihasználja. Mert neki valóban nagyobb a szabadság. Ugyanis az életben, nekem csapni való az arcmemóriám, az életben nem fogom tudni, ki zavarja az előadásokat. És én vállalom azt mindenkivel szemben, mindenki mellett, ahogy tetszik, hogy igazságtalan vagyok. Nem biztos, hogy azt küldtem ki, akit ki kellett volna küldeni. Csak ő éppen túlságosan hangosan csámcsogott. Illetve az előző menetben láttam, hogy jó ízűen ette a szendvicset. Lehet, hogy én tudat alatt éhes vagyok, és ez zavart engem. A fene tudja, nem tudom eldönteni. Lehet, hogy az az illető, aki Isten igazából zavart, az még mindig itt van. De hát nem baj. Nem baj. Miért nem baj? A pofon egyszerű, mert én abból indulok ki, és ez, ha úgy tetszik, egyfajta hittétel. abból indulok ki, hogyha valakivel egyszer leültem beszélgetni. Akárki az. Akár ebben a tömegben. Akkor a legközelebb leülünk beszélgetni, akkor nem ott kezdjük, ahol az előző beszélgetést. Vagyis az, aki esetleg még most itt van, igazságtalanul, és az, akit most igazságtalanul kiküldtem, vagy megkértem, hagyja el a termet, majd legközelebb másképpen viszonyulnak hozzám. Lehet, hogy egyszer bejövök egy monoklival, akkor is reagált. Ez már egy jelzés, hogyha valamit megérted. Igaz, hogy rosszul, de valamit azért a testéből használt. Ezen el kell gondolkodni. Én azt sajnos minden évben kénytelen vagyok megcsinálni, sőt, most úgy tűnik majdnem minden előadáson vagy gyakorlaton, de ha esetleg valaki nyugdíjba vonulásom előtt megmagyarázza nekem a hallgatói viselkedésnek ezt a filozófiát, én azt nem értem. Nem akarom mondani azt, hogy mi mások voltunk. Nem. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ugyanazokat a ballékat megcsináltuk, de voltak bizonyos, hogy mondjam, bizonyos sarokpontok. A sarokpontok között az volt, hogy ha tényleg a többiekkel meg akarjuk csinálni a házi feladatot, akkor keresünk egy termet, és ott megcsináltuk. És nem zavartuk az előadást. Ez egy dolog volt. Inkább nem mentük el. Volt olyan előadás, ahol egyszer voltam, nem mondom, hogy szociológia volt, mert a végén azt mondják, hogy nem szerettem a tárgyat, ami különben igaz, de ezt nem kell terjeszteni. De az előadó bejött, és azt mondta hétfő reggel 8-kor, hogy amit most mondok, az csak az előadás sorozat végén fogják megérteni. Akkor minek üljek be? Nem? Gondolom, a második előadás épül az elsőre, és akkor a 15-nél bezárul a kör, és akkor megértem, hogy mi volt az első, és utána majd végig, dehogy olvasom végig. Ez egy áltudomány, akkori felfogásom szerint. Ezzel nem kell foglalkozni, valahogy csak levizsgázunk. Sikerült is. A műegyetemre átjöttem, egy értekezleten egy nagyon kedves hölgy mellé kerültem, aki érdeklődéssel rögve hallgatta azt, hogy milyen hülyeségnek tartom a szociológiát, mire a Sárközi Tamás azt mondja, te tudod ki az? Mondom, nem, de nem is érdekel, és te az állati rendes az a hölgy, mert azt mondja, ő is azt mondja, hogy a szociológia hülyeség, azt mondja, te figyelj, ez a szociológia tanszék vezetője. Hú. Azóta is jobban vagyok a Lesnap Katival, úgyhogy semmi probléma, lehet erről vitatkozni. Én a mai napig sem vagyok annyira tiszta, vagy annyira meggyőződve, hogy ez egy olyan tudomány, mint amilyenek kellene lenni, de természetesen ugyanazt vonatkoztatom a közgazdaságtanra is, mert mi is csak azt hiszik, hogy tudunk valamit, és ezt többféleképpen magyarázok. Úgyhogy ha valakinek esetleg szociológiai érdekeltsége van, azt ne vegye magára. Nagyon sok tényleg jó szociológus volt, és nagyon sok pozitív funkciója van ennek a bizonyos aláhúzva tudománynak is. Na, lehet visszatérni? Akkor diszkrecionális szabályhoz kötött gazdaságpolitika pofon egyszerű, diszkrecionális egyedi beavatkozás, szabályhoz kötött van egy törvény, rendelet, szabályrendszer, ami azt mondja, hogy ha ez meg az meg amaz az állapot bekövetkezik, akkor ezt meg azt meg amaz kell tenni. Tehát a kormány keze meg van kötve, legalábbis egy bizonyos sávon kívül. Azon belül, a sávon belül azt csinál, amit akar. De a sávnak a határához ér, mondjuk a 3%-os deficit, vagy az újra eladósodás Németországban, abban a pillanatban a kormánynak lépni kell, húzni kell a vészféket, vagy valami ilyesmit. A harmadik osztályozási szempont az a keresletorientált, illetve kínálatorientált gazdaságpolitika. A keresletorientált gazdaságpolitika azt jelenti, hogy én a gazdaságban a keresleti elemekre próbálok hatni, és abban bízom, hogy a kínálat igazodik a kereslethez, vagyis ha a keresletet ösztönzöm, vagy lefékezem, akkor a jövedelemtermelést ösztönzöm, vagy lefékezem. A kínálatorientált gazdaságpolitika azt jelenti, hogy a kínálati tényezőkre helyezem a hangsúlyt, és úgy gondolom, hogy ha a kínálat előállítását közvetlenül ösztönzöm, akkor majd javul a gazdasági helyzet. Ha viszont a kínálati tényezők felhasználását lefékezem, akkor a túlfűtött gazdasági fejlődés is lefékezhető. Most nyilvánvalóan minden egyes gazdaságpolitikai osztályozás mellett lehet még érveket, meg megjegyzéseket tenni. Én hadd mondjak kettőt az utolsó két osztályozáshoz. Diszkrecionális és szabályhoz kötött. Melyik jobb? Hát a válasz az, hogy ez attól függ. De nem csak a feltételektől függ. Ugyanis a feltételektől függetlenül a diszkrecionális gazdaságpolitika nagyon hatásos. Tessék elképzelni egy oktatót, tantárgyfelelős, mondjuk makroökonómia, aki a fél év során, mivel azzal a jogkörrel rendelkezik, megváltoztatja a számonkérés feltételeit. Azt a bizonyos ponthatárt, amellyel aláírást lehet elérni, azt 50%-ra fölviszi 75%-ra. Nagyon hatásos intézkedés. Hogy mi a hatás? Nem tudom. A hallgatók sztrájkolnak, föllázadnak, többet tanulnak, petíciót írnak, megrohamozzak a tanszékvezető szobáját, nem tudom. De minden esetre igen hatásos intézkedés. Miért? Hát mert úgy jött, mint a hideg zuhany. Erre senki nem számított. Nagyon hatásos. A szabályhoz kötött gazdaságpolitika viszont hatástalan. Ugyanis én ki tudom számítani. Hogyha nem érem el azt az 50%-ot a nem tudom első ZH-ban, hanem csak 42-t, akkor mivel átlagolás történik, akkor minimum 58-at kell írni ahhoz, hogy, vagyis akkor annak megfelelően kéne tanulni. Nincs semmiféle meglepetés abban a dologban, hogyha egy 42%-os teljesítményt nyújtott hallgató a második ZH előtt jobban tanul, feltéve természetesen, hogy nem a pótzéhá akar pályázni és ott megszerezni ezeket a pontokat vagy százalékokat. Tehát a szabályhoz kötött gazdaságpolitika kiszámítható, emiatt a hatása kisebb. A diszkrecionális vagy egyedi beavatkozás kiszámíthatatlan, és ezért hatásos. Van a másik oldalon egy probléma. Ha mondjuk az oktató fölviszi a pontszámot 50-ről 75%-ra, vagy a százalékszámot, és rájön arra, hogy ez nem működik, akkor a következő évben lehet, hogy visszaveszi 60%-ra. Ez se stimmel, akkor a harmadik évet 40%-kal indítja, amit 55-tel befejezi, vagyis tulajdonképpen ebből pillanatokon belül egy nagyon szép kis káosz alakulhat ki, ami a hallgatókat egy bizonyos idő után kevésbé zavarja. Mert egy kaotikus helyzetben a válaszreakció többnyire nem arra vonatkozik, amire kellene, hogy vonatkozzon, vagyis nem a tanulás mennyiségével próbálnak megfelelni a folyamatosan változó feltételeknek, hanem a feltételeknek megfelelő viselkedést próbálnak kialakítani, hogy a szükséges pontokat elérjék. Tehát a dolog akkor már rég nem arról szól, hogy kell-e többet tanulni, vagy kevesebbet tanulni, mert a hallgatók fejében jogosan az a vélemény van, az a bizonyos tanszék teljesen megbízhatatlan, mert ezek folyamatosan változtatják meg a feltételeket. Tehát nincs semmiféle támpont, aminek az alapján lehetne itt valamit elérni. Tehát egy diszkrecionális gazdaságpolitika egy bizalmi válsághoz vezethet, bizonytalanságot okozhat a gazdasági szereplőkben, akiknek a viselkedése, a válaszreakció bármi lehet. Csak nem biztos, hogy a gazdasági intézkedés vagy a gazdasági teljesítmény fokozását fogják ezzel elérni. Ezzel szemben a szabályhoz kötött gazdaságpolitika egy bizalmi környezetet eredményez. Mert én tudom, hogy mi a feltétel. Én tudom, mi a szabály, én tudom, mi a kikötés, és ha azt nem tartom be, akkor az első menetben teszek egy kísérletet, hogy próbálom kijátszani mellékutan. Ha az illetőt leütik, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy nem érdemes megpróbálni, és akkor előbb-utóbb beterelik abba a bizonyos pályába. Érdekes, ha az ember a különböző sporteseményeket megnézi, ugye a sportesemények az többnyire egy szabályhoz kötött gazdaság vagy társadalompolitika. De bizonyos dolgokat nem szabad megcsinálni, bizonyos dolgokat szabad csak változtatni. És persze mindig vannak különböző orvosok, vagy szövetségek, vagy edzők, akik különböző még nem tiltott szerekkel próbálják, vagy a gép, vagy az ember, néha nincs különbség a kettő között, teljesítményét fokozni. És egészen addig, míg ki nem derül, hogy ez a bizonyos mellékvágány nem működik, lehet, hogy ők nagyon jók. Például senki nem tiltja azt, hogy egy olyan úszót tenyésszék ki, aki békára hasonlít. A Michael Phelps-el majdnem sikerült a dolog Amerikában. Egy szenzációs úszó, aki mindent megnyer, és éppen ezért a legnagyobb elismerésem a... Hogy hívják? Milyen Laci? Az, Cseh Laci. Aki háromszor második lett, de számomra Isten igazából ő volt a győztes. Mert őt nem tenyésztették egy ilyen szinte úszóhártyákkal rendelkező emberré. Ez van. Ez egy szabályhoz kötött gazdaságpolitika, vagy sportpolitika, amit meg lehet csinálni. Egy diszkrecionális dolog. A legszebb példám, lehet, hogy elsütöttem, 1961-es sakkvilágbajnokság. Elmeséltem? Nem? Akkor nagyon rövid, és akkor befejezem, utána jönnek a görbék. 1948 és 61 között egy ember uralta a nemzetközi sakkvilágot. Egy Botvinnik nevű orosz sakkozó, aki mindenkit szinte hülyére vert. Egy nagyon képzett ember, egy nagyon pszichológus, aki vakarta a fejét, amikor kellett, és ettől a másik elkezdett félni, vagy bizonytalan lett, aki szúros tekintettel tudott nézni az ellenfélre, de mindenek mellett, vagy mindenek előtt ő egy szenzációs sakkozó volt. Ami létezik sakkirodalom és sakktrükkök, azt ő tudta. Egészen 1961-ben, amikor egy akkor még nem alkoholba, elmerült, hanem ifjú észt sakkozó, egy Mihály Tál nevű úriember megjelent, megnyerte az összes versenyt, ő volt a kihívó, és Botvinniknek győzelem volt, hogy mi történik vele. Miért? Azért, mert a Mihály Tál egy kifejezetten diszkrecionális stratégiát választott, ugyanis az összes tankönyvi változatra nem úgy lépett, ahogy az a tankönyve meg volt írva. Botvinnik nem volt felkészülve arra, hogy ilyen őrült lépést lehet megtenni, zavarba jött, először időzavar, amikor az elsőt elvesztette, akkor már az önbizalma is egy kicsit csökkent. Tál ugyanazt csinálta a második játszmában, a harmadik játszma, az ötödik után a Botvinnik rájött arra, hogy itt ő legfeljebb csak tisztességes másodikként mászhat ki a bajból, de az, hogy ő ezt a világbajnokságot megnyeri, az felejtse el. Egyszerűen azt tette, amit a gazdaságpolitikus, diszkrecionális gazdaságpolitika címszó alatt megteszi. Meglepetést okoz, és ezzel egy olyan helyzetet teremt, hogy az történik, amit ő akar. Megjegyzem, hogy a történet úgy folytatódott, hogy 62-ben ugyanaz a két ember ült le, és Botvinnik megverte a Tál. Mert egy év alatt felkészült ezekre a változatokra is, és onnantól kezdve aztán még 2 vagy 3 évig volt világbajnok, aztán tényleg már kiöregedett, akkor már olyan 55-60 éves volt, ami a sakkozók életében, kivéve természetesen a mostani Portist, de aki megint a fénykorát éli, kivéve tehát őt, ami már egy eléggé magas életkor, és akkor jöttek a fiatalok, Spassky, meg nem tudom, kicsodák voltak akkor Korcsnoly. Tehát félrenyomták az illetőt. Tehát van előnye a diszkrecionálisnak, van előnye a szabályhoz kötöttnek. A kereslet, illetve kínálatorientált gazdaságpolitika esetében. A megjegyzésem a következő. A keresletorientált gazdaságpolitika az egy nagyon jó dolog. Csak hogy föltételezi azt, hogy a keresletre reagáljon a kínálat. Ha a kormány keresletet támaszt, akkor legyen valaki, aki hajlandó azt a keresletet kielégíteni. Mert ha a kormány azt mondja, hogy x-edik kísérlet után, hogy gyerekek, építsétek már nekem egy 4-es metrót. 5-ös, bocsánat. 4-es az már politizálás. Akkor lehet, hogy x vállalkozó elkezd gondolkodni, hogy megéri az. Ha ezt ugyanúgy szervezik, mint a 4-est, akkor az azt jelenti, mi lekötjük a nem tudom eszközeinket 8 évre, közben esetleg Burundiba 2 év alatt, ugye homoktalaj van, lehet egy tisztességes metrót építeni. Vagyis afrikai országokban ennyi idő alatt lehet 3-at vagy 4-et építeni. Van kereslet a metró iránt? Van. Van pénz? Tegyük fel, hogy van. Megépítik? Nem. Miért nem? Mit tudom én, mert azt mondják máshol jobb. Tehát ha olyan helyzet van, amikor a kereslet kielégítésére a vállalkozók nem ugranak, akkor baj van. Másik dolog, ha megpróbálom fejlett országokban, Magyarországot is ide értem most, a nőket rávenni arra, hogy vegyenek új mosószert, azt a nem tudom kis golyócskás perzsilt, vagy nem tudom micsodát, mert az sokkal tisztábban most, mint az összes többit, amiről valamikor hallott, és tessék azt venni, mert a golyócskáknak még más színűek is, sőt, ha ragaszkodik hozzá, kap egy névre szóló csomagolást tőlünk, csak vegye már meg azt a hülyeséget. És a nők azt mondja, minek? A Tommy Star ugyanolyan rossz, vagy olyan jó, mint az a bizonyos üveggolyocskákból álló nem tudom micsoda, akkor mi van? Hát akkor próbáltunk keresletet támasztani, csak éppen a telítettség szintjén vagyunk, és az nem fog működni. Sokkal egyszerűbb a megoldás, amikor az ifjú házasoknak, amit a nőknek azt mondják, hogy van itt egy olyan mosószer, ami a fiók zokniait olyan tisztára és szaktalan állapotba hozza, tessék azt venni. Most mi van a hölgy a házasság kötés után másodszor beleszimatolt a manusz sportzokniába? Gondolom a kereslet növelő intézkedés igen hatásos, és a hölgy megveszi azt a bizonyos mosóport. Nem azért, mert a telítettség szintje, mert ez egy darabig tart. Utána vagy meg leszoktatja a manuszt a sportról, vagy odaállítja, hogy majd apukám, te mosod azt az oknit. Mert ez most már a harmadik mosógép, és nem bírom őket kiszelőztetni. Tehát példákat félretéve. Ugye a nőknek a cipő vásárlása az ellenpélda. Szóval mondtam, hogy nincs az a nő, aki több száz pár cipő után nem kellene, vagy nem venne még egy párat, mert hát ilyen még nincs. Ez van. Na, akkor elbeszélgettünk az időt, de semmi probléma, felgyorsítjuk az eseményeket. Kereslet és kínálat orientált gazdaságpolitika. Semmi újat nem fogok mondani, hanem csak az osztályozást szeretném érzékeltetni. Tehát keresletorientált. A keresletorientált azt jelenti, hogy a makrokeresleti görbét, vagy az AD görbét próbáljuk eltologatni. Vagy akár a görbe mentén elmozdulni. Most ugye azt a múlt héten levezettem, hogy az AD görbét tulajdonképpen az IS elem görbéből hozzuk ki, ami azt jelenti, hogy ha vagy az IS görbét, vagy az elem görbét sikerülne eltologatni, akkor valami változás következik be a kereslettel. Tehát a keresletorientált gazdaságpolitikát azt eleve két részre lehet bontani, ahol az első rész valahol visszamegy az IS görbére, a másik visszamegy az elem görbére. Az elem görbe elmozdulására vonatkozóan gyakorlatilag egy intézkedés sorozatot vettük, és legalábbis itt a kezdet makro 1-ben gyakorlatilag csak egy létezik, az az, amikor a pénzkínálatot megváltoztatjuk. Vagyis a pénzpolitika, amikor a pénzmennyiséget növelem vagy csökkentem, az elem görbét megváltoztatja, ezzel megváltozik az összkereslet, vagyis a pénzpolitika a keresletorientált gazdaságpolitika egyik eszköze vagy lehetősége. A pénzmennyiségnek a változását azt alapvetően három, tehát változik nagyobb, mint nulla, azt alapvetően háromféle eszközzel tudom elérni. Ugye ezeket gondolom Vig László elmondta, csak ismétlésképpen. Az egyik az, hogy azok a nyílt piaci műveletek, ami azt jelenti, hogy a kormány értékpapírokat ad el, vagy vásárol a jegybanktól. Ha a kormány értékpapírokat ad el, akkor a kormánytól az értékpapír megy a jegybankhoz, a jegybank fizet érte, pénz kerül a kormány kezébe, a kormány azt elkölti és kész. Tehát abban a pillanatban, amikor a kormány a jegybanknak értékpapírokat ad el, akkor nő a forgalomban lévő pénzmennyiség, amikor a kormány a saját értékpapírokat visszavásárolja, pénz megy vissza a jegybankhoz, a jegybanktól megy az értékpapír vissza a kormányhoz, akkor az azt jelenti, hogy a pénzmennyiség csökken. Tehát amikor a kormány az értékpapírpiacon aktivizálódik, eladja vagy megvásárolja az értékpapírokat, akkor úgynevezett nyílt piaci műveleteket hajt végre, és ezzel megváltozik a pénzmennyiség. A másik lehetőség az az, hogy megváltoztatjuk a diszkont kamatlábot, refinanszírozási kamatláb, ez majd a pénzügytannak a feladata lesz ezeket kibogarázni, mi itt egyetlen egy kamatlábat tételezzük fel a makróba. A központi bank, a jegybank által megszabott kamatlábat változtatjuk meg, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ha a jegybanknak a kamatlába növekszik, a jegybanktól kivesz föl hitelt a kereskedelmi bankok, akkor a kereskedelmi bankok által tartott jegybankpénz, tehát a jegybankpénz mennyiség csökken, viszont a jegybankpénz a pénzteremtés egyik fedezete. Ebből adódóan a kereskedelmi bankok kevesebb jegybanki tartalék mellett nyilvánvalóan kevesebb kereskedelmi bankpénzt fognak teremteni, és ezzel viszont a pénzkínálat is csökken. Amikor a jegybank csökkenti a piaci kamat, a irányadó kamatlábat, akkor pont az ellenkező irányú folyamat játszódik le, tehát olcsóbb lesz a kereskedelmi bankok számára a jegybanktól hitelt fölvenni, nő a jegybanki tartalék a kereskedelmi bankoknál, amelyek így növelik azt a bizonyos pénzmennyiséget. Ha megnézik, az elmúlt néhány hónap alatt a Magyar Nemzeti Banknak a kamatpolitikáját, akkor teljesen egyértelmű, itt egy kamat csökkentésről van szó, és ez a legklasszikusabb értelemben vett monetáris politika, keresletorientált gazdaságpolitika volt, hiszen az egésznek a hátterében az volt, hogy a gazdaságban válság van, vagyis a jövedelem túl alacsony. A jövedelmet kéne növelni, a jövedelem növelés akkor következik be, gondolja a jegybank, hogyha kereslet van a termékek iránt. Kereslet a termékek iránt úgy hozható létre, hogyha növelem a vásárlóerőt, vagyis ha a hitelfeltételeket megkönnyítem. Ha tehát csökkenti a jegybank a kamatlábat, akkor az egyrészt azt jelenti, hogy a kereskedelmi bankok számára javulnak a hitelezési feltételek. A másik oldalon viszont tudjuk azt, hogy a kamatlábnak a csökkentése a magánszektor beruházását is növeli. Vagyis a dolog két oldalról jön. A magánszektor számára legyen kifizetődő a befektetés, a beruházás, Ezzel nő a magánszektor révén, vállalati szektor révén a gépek, berendezések iránti kereslet, ez az összkeresletnek az egyik eleme, és így többet fognak termelni. A másik változat, nyilvánvalóan a magánszektornak honnan van erre pénze? Hát vegyen fel hitelt. És a hitel éppen a kamatláb csökkenés miatt olcsóbb lesz, tehát kedvező helyzetbe hozza a jegybank a kamat csökkentéssel a vállalkozókat és részben a fogyasztókat is. Ugye a fogyasztó mit fog csinálni? Hát abban az esetben, amikor a kamatláb csökken, akkor az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a betéti kamat is csökken, vagyis az a pénz, amit én a bankba teszem, az egyre kevesebbet ér, és a hála Istennek van egy infláció, akkor lehet, hogy az infláció többet vesz el, mint amennyit a kamatláb hoz. Hát akkor innentől kezdve a férfiak is átveszik a női gondolkodást, és azt mondják, hogy inkább most vegyük, mint holnap. Ha viszont inkább most veszünk, mint holnap, akkor az azt jelenti, hogy most nő a kereslet a termékek iránt, ami megint az összkeresletet növeli, és így a gazdaságot a jobb helyzetbe hozza. Tehát a Magyar Nemzeti Bank elmúlt hónapok során tapasztalható kamatláb csökkentő politika egy klasszikus monetáris politika volt, ami a kereslet növelésére irányult. Ilyes görbe. Hát az ilyes görbét tulajdonképpen három tényezővel lehet eltologatni gazdaságpolitika szempontjából. Az egyik az, hogy a kormányzati vásárlások, a másik a transferek, mindkettő a költségvetésnek a kiadási oldalán szerepelnek, vagyis a kormány új autópályát rendel, vagy több segélyt pumpál a gazdaságba, mindkét esetben valahol egy túlkereslet jelenik meg az autópályát gyártó cég részéről, most megjelenik a kereslet az autópálya építéséhez szükséges eszközök iránt, munkaerő iránt, stb. Tehát lejátszódik az a klasszikus multiplikátor, illetve a segélyezés révén a fogyasztók rendelkezésükre álló jövedelme nő, és emiatt nagyobb lesz a fogyasztási kereslet. Tehát mindkét esetben nő az összkereslet, a harmadik változat az az adópolitika, ami természetesen a költségvetésnek a bevételi oldalán szerepel, vagyis pont az ellenkező hatást ér el, ha ezt a tényezőt növeljük. Ha az adót növeljük, akkor az azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló jövedelem csökken, és csökken a fogyasztási kereslet, és így az összkereslet. Vagyis ha az adót csökkenteni kívánjuk, vagy csökkentik, akkor az azt jelenti, hogy itt is egy olyan gazdaságpolitika látszik kibontakozni, ami inkább a keresletnövelés vagy a jövedelem növekedés irányába hat. A keresletorientált gazdaságpolitikát, tehát az ilyes elem görbékkel nagyon szépen lehet modellezni, ez volt az első Zriának a témaköre, és itt tulajdonképpen le is állhatunk egy pillanatra. Ha azt mondjuk, hogy ez itt a költségvetési politika, tehát az ilyes görbére ható tényező, mert ha megnézzük, a költségvetés kiadási, illetve bevételi tételeivel próbálok valamit elérni, és a másik a pénzpolitika, ami az elem görbére hat. Abban az esetben, amikor a gazdaságban egyfajta telítettség van a fogyasztási kereslet terén, akkor nyilvánvalóan a keresletorientált gazdaságpolitika már nem működik, vagyis át kell térni a kínálatorientált gazdaságpolitikára. Ja, egy dolgot elfelejtettem, elnézést. Néha mégiscsak jó, ha az embernek itt van a vázlata. Nyilvánvalóan itt is felmerül a kérdés, hogy melyik jobb. Költségvetési vagy monetáris politika. Erre megint az a válasz, az attól függ. Gondoljuk végig a következő helyzetet. Van egy ilyes görbe, egy elem görbe, van egy másik helyzet, ahol szintén van egy ilyes görbe és egy elem görbe, Csak azzal a különbsége, hogy szélsőséges esetben az elem görbe az most vízszintes, az IS görbe a szokásos módon szerepel. És van egy harmadik változat, ahol az IS görbe függőleges, az elem görbe normál alakú, ahogy tetszik. Tehát három szélsőséges, illetve egy normál, három szélsőséges változatot rajzoltam föl. Ezekben a szituációkban milyen gazdaságpolitikát érdemes folytatni? Hát kezdjük a kettes számúval. Ugye a költségvetési politika azt jelenti, hogy mi eltoljuk az IS görbét, mondjuk kormányzati kiadások növelésével, és áttérünk az egyik egyensúly állapotba a másikba, és látszik, hogy az összjövedelem megnő, tehát hatásos az a politika. Mi történik abban az esetben, amikor pénzpolitikát folytatjuk? Hát a pénzpolitika azt jelenti, hogy megnöveljük a pénzmennyiséget, ha nő a pénzmennyiség, jobbra tolódik az elemgörbe, vagyis jobbra tolódik az elemgörbe a saját korábbi görbén. Ebből adódóan, ha nem változik az IS görbe, viszont változatlan marad a metszéspont IS és elem között, ami azt jelenti, hogy ha az elem görbe nagyon lapos, szélsőséges esetben vízszintes, akkor pénzpolitikát nem érdemes folytatni, mert hatástalan. A kérdés az, hogy létezik-e a valóságban ilyen lapos elemgörbe. Mivel erre a szituációra létezik egy külön kifejezés, az úgynevezett likviditási csapda, létezik a valóságban is egy ilyen helyzet. Mikor és milyen körülmények között? Hát többféleképpen lehet azt megmagyarázni. Az egyik magyarázat az nagyon egyszerű. Tegyük föl, hogy egy gazdaság válságban van, és a kormány a költségvetési politikával és a monetáris politikával kívánja a gazdaságot a válságból kihozni. Vagyis a kormány többet költ, mindegy mire, és az ehhez szükséges pénzmennyiséget a jegybanktól fölvett hitelekből próbálja megszerezni. Ha ez a gazdaságpolitika hatásos, akkor az azt jelenti, hogy a költségvetési politika hatására és a pénzpolitika hatására a jövedelem növekszik, és normál esetben a jövedelem növekedés a pénzpiacon az elemgörbe értelmében a kamatlábnak a növekedését váltana ki. Igen, ám, de a probléma a következő. A kormány nem egy telefonhívás révén szerezte meg azt a hitelt, hanem a kormány értékpapírokat adott el a jegybanknak. Ezzel az értékpapírok iránti kereslet változatlan maradt, a kínálat viszont megnőtt. De túl kínálat van az értékpapírpiacon, ami ahhoz vezet, hogy az értékpapíroknak az árfolyama csökken. Ugye, ha valamiből túl sok van, akkor annak a terméknek az ára csökken. Ha túl sok az értékpapírpiac, túl sok az értékpapír, akkor az értékpapírok ára, az árfolyam csökken. Ha viszont az értékpapírok árfolyama csökken, akkor nő a piaci kamatláb. Vagyis a dolognak két ellentétes hatása lehet, ha a kormány a kiadásait újonnan kibocsátott értékpapírokkal kívánja finanszírozni. Pontosabban azok ellenébe kapott hitelekből akarja finanszírozni. És ebből adódhat egy olyan helyzet, hogy a jövedelem ugyan növekszik, többletkiadás, de a kamatláb egyrészt nőne, másrészt csökkenne, és a két hatáspont ellensúlyozza egymást, változatlan maradt a kamatláb, és a vízszintes elemgörbe mellett vagyunk. Ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat, ami létezik, az az, amikor egy ország a saját nemzeti valutáját egy másik ország valutájához köt, tehát egy fix árfolyamot vezet be. Mondjuk klasszikus példa Németország és Ausztria. 1955-ben Ausztria bevezette azt, hogy Ausztriában bevezették azt, hogy 7 shilling az egy márka. Tehát 7 shilling volt egy márka. Most ugye a shillinget Bécsbe bocsátják ki, a márkát Frankfurtba, vagy bocsátottak, most már nem. Mi történik? Hát a német kormány gondol egyet, és azt mondja, hogy jó lenne egy kis monetáris támogatás a kormánynak, vagyis mi megnöveljük a német MSN, német pénzkínálatot. Ez azt jelenti, hogy akkor a forgalomban lévő német márka mennyiség megnő, a shilling mennyiség ugyanaz, vagyis egy shillingre több márka jutna, ami azt jelenti, hogy a márka leértékelődne, illetve a shilling felértékelődne. Ebből tehát az következne, hogy a 7-1 arány mondjuk 6-1-re csökken. A shilling többet ér. Egy márkáért most nem 7 shillinget kell adni, hanem csak 6-ot. Igen ám, de ez ellenkezik azzal az 1955-ben elfogadott rendelettel vagy törvénnyel, miszerint a shilling egy hetet márkával egyenlő. Az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy a 7-1-es arány változatlan maradjon, az osztrák pénzkínálatot szintén növelni kell. Mégpedig mennyivel? Hát annyival aránylag, mint amennyivel a német nőtt. De tulajdonképpen egy olyan ország, amely a saját valutáját egy másik stabil valutájú országnak a valutájához köti, gyakorlatilag lemond a saját pénzpolitikájáról, és ezzel az osztrák pénzpolitikát évtizedeken keresztül nem Bécsbe döntötték el, hanem Frankfurtba. Ha belegondolnak, abban a rendeletben Bázel 2, ami most itt, ha egy ország be akar lépni az eurozónába, ott is egy olyan rendelet van, hogy mielőtt az adott ország belép az eurozónába, 2 évvel korábban már nem szabad olyan pénzpolitikai döntést hozni, amelyhez az Európai Jegybank, Központi Bank nem járult hozzá. Vagyis ha a magyar kormány mondjuk 2017-ben az eurót kívánja bevezetni, akkor az azt jelenti, hogy 2015 után a Magyar Nemzeti Bank csak akkor növelheti vagy csökkentheti a forgalomban lévő forint mennyiséget, ha előtte ehhez az Európai Központi Bank hozzájárulását behozta. Miért? Hát különben az euró szélsőséges esetben egyre inkább elértéktelenedő valutának a helyére lép, vagyis egy viszonylag stabil valuta egyre inkább inflálódó pénzt váltja föl, és az inflációt tulajdonképpen az euróval már régóta fizető országok vállalják föl. Tessék végig gondolni azt a cirkuszt, amit a görögök körül van most. Ez pontosan az. A görög kormány deficitet hozott össze, azt a deficitet valamilyen módon finanszírozni kell, és most az a kérdés, hogy a többiek mit csináljanak vele. Oldják meg a problémát, ez volt az első. Meg kell nézni, mekkora a probléma. Ez már egy béke ajánlás. A harmadik dolog az, hogy hát össze kéne hozni valami alapot, hogy legalább bizonyos feltételek mellett részben finanszírozzuk a görög kormánynak a kiadását. Ez a harmadik változat. Miért? Volt olyan vélemény, hogy a görögök lépjenek ki az eurozónából. Pontosan arról van szó, hogy A túlzott kiadások egy regionális inflációhoz vezetnek, és annak az inflációnak a költségeit az összes többi állam vezeti. Tehát az a két éves türelmi időszak, amit bevezették a Bázel 2-vel, az ugyanaz, mint amit az osztrákok bevezették 1955-ben, rögzítik az árfolyamot a leendő euró ország mostani valutája és az euró között. Hogy ne legyen ebből baj. Tehát a vízszintes elemgörbe második oka egy fix árfolyam politika. Egy rögzített árfolyam, amit az adott ország elhatároz. Ilyen van, akármilyen furcsa, múltkor említettem Kínát és az USA-t. Kínaiakat nem zavarja, hogyha Amerikában csinálják a pénzpolitikát, mert az amerikák, ugye ezt mondtam, annyi pénzt nyomtatnak, amennyit nem szégyelnek, tehát a kínaiak ebből adódóan soha nem lesznek pénzszűkében. De ha Bosznia-Hercegovinát megnézik, ők bevezették az úgynevezett konvertibilis márkát, aminek az árfolyama két konvertibilis márka egy euró. Ennek van egy érdekes története, hogy Bosznia-Hercegovina volt az az európai állam, ahol a legtöbb külföldön lévő német márka halmozódott föl a menekültek és a vendégmunkások révén. De teljesen mindegy. Bevezették azt, és vállalják azt, hogy az adott ország pénzpolitikát nem Szarajevóban fogják eldönteni, hanem Frankfurtban, az Európai Központi. Mert boldogak vele. Mert kapnak egy stabil valutát. Tehát minél laposabb az elemgörbe, annál inkább költségvetési politikát kell folytatni, minél meredekebb az elemgörbe, annál hatásosabb lesz a pénzpolitika. És akkor itt van a másik változat, amikor ugye az IS görbe szerepel, hát ebben az esetben az IS görbét eltolom, van hatása, az LM görbét eltolom, van hatása. Ugyanaz a helyzet az első változatban. Mi a különbség? Hát a különbség ott van, hogyha az, bocsánat, itt csak akkor van hatása, amikor az IS görbét eltolom, túl gyors voltam, mert akkor nő a jövedelem, ha a pénzpolitikát folytatom, akkor nincs hatás. Ami azt jelenti, hogy pénzpolitikát folytatok, a pénzmennyiség növekszik. Tudjuk, hogy a pénzmennyiség növekedése túlkínálatot eredményez a pénzpiacon. A túlkínálat úgy fog megszűnni, hogy ha nő a kereslet, ennek fejében csökkennie kéne a kamatlábnak. Rendben van. Az LM görbe lefelé tolódik, viszont az IS görbe fütyül a kamatláb változásra. Miért? Azért, mert a magánszektor beruházási kereslete teljesen kamatrugalmatlan. Annyit ruháznak be, mint ami tavaly volt, mennyibe kerül a hitel, kit érdekel. Ilyen is van. Tehát ebben az esetben beruházási csapda néven kaptunk egy olyan szélsőséges esetet, amikor pénzpolitikát nem érdemes folytatni, költségvetési politikát érdemes folytatni. Ebben az esetben mindkét változatban kapunk hatást a jövedelemre. Ha pénzpolitikát folytatjuk, akkor az elemgörbe jobbra tolódik. A jövedelem változás ennyi. A költségvetési politikát folytatjuk, akkor nagyjából ugyanazt hoztam ki, teljesen mindegy. Szintén hatásos a dolog. A középső és a jobboldali esetben hát döntési helyzetet csak a buta gazdaságpolitikus számára lehet föltételezni, mert ugye ebből az következik, hogy itt mindkét esetben pénzpolitikát nem érdemes folytatni, tehát csak a költségvetési politikának van értelme. Tehát az, hogy melyik jobb, erre a kérdésre itt azonnal adódik a válasz. Az első esetben viszont nem olyan egyszerű a helyzet, hiszen itt mindkét gazdaságpolitika hatásos, és ebből adódóan van értelme föltenni a kérdést, hogy melyik jobb. Erre a válasz egyértelmű, ha minden feltétel adott a pénzpolitika. Miért? Hát abban az esetben, Amikor a kormány a kiadásokat növeli, mondjuk a gét, vagy a bevételeit csökkenti, az adót, akkor az egyrészt természetesen az összkeresletet növeli, ami a jövedelem növekedéséhez vezet. És ha a kormány mondjuk a kiadásokat növelte, akkor a később növekvő jövedelemből nagyobb lesz az adóbevétele, vagyis egy meghatározott időszak után akár finanszírozható ez a kiadás. A közbülső időre fölvesz egy hitelt, hát a hitelnek épp az a lényege, hogy pénzszűkét hidaljuk át, tehát akkor tulajdonképpen semmi probléma. De a probléma az, hogy minimum erre a bizonyos időszakra a költségvetési deficit az nőni fog. Vagyis a kormány számára minden esetre kellemetlen a helyzet, a kiadások növelésével a gazdaság ösztönzését próbálja elérni, mert legalábbis ideiglenesen nő a deficit. Na most emellett még egy másik dolgot tudjuk az eddigi tanulmányunkból. Tudjuk azt, hogy a kormányzati kiadások növekedése ugyanolyan mértékben növelik az összkeresletet. Ha 100 egységnyi többletet fordítok egy metroépítésre, akkor az összkereslet 100 egysége megnő. Ha viszont a jövedelem növekszik, és emiatt nő az adóbevétel, akkor tudjuk azt, hogy az adóbevétel a jövedelem növekménynek egy meghatározott részét képezi. Nem baj. Ez még mindig nagyobb lehet, mint amennyi a kiadás volt. De ennek van még egy másik hatása a fogyasztási keresletre. A fogyasztási kereslet ugyanis nem a jövedelemtől függ, hanem a felhasználható jövedelemtől, mégpedig úgy, hogy a fogyasztási határhajlandóságot veszük figyelembe. Tehát a következő menetben nem a teljes adózás utáni jövedelem megy be, mint keresletnövelő tényező, hanem ha a cég alap 80%, akkor csak annak a 80%-a. Ugyanaz működik az adóbevételeknél is. Tehát Isten igazából az adóbevételek mindig kisebb mértékben nőnek, lineáris adóztatás esetében, mint a kormányzati kiadások. Tehát a veszély, hogy állandósul az a bizonyos deficit, elég nagy. A kormány, amikor teheti, tehát mindig a pénzpolitika mellett voksol. Miért? Hát ha a pénzmennyiséget növeli, tudjuk, csökken a piaci kamatláb. Ha csökken a piaci kamatláb, akkor nő a beruházási kereslet, és nő az összkereslet. Ki finanszírozza az összkereslet növekedését? Hát az, aki beruház, a magánszektor. A kormány? Hát ő semmit nem csinált, mert a jegybank növelte a pénzmennyiséget. Ebben az esetben ki finanszírozza a kereslet növekedést? A kormány, a deficit növekedésével. Ha viszont a jövedelem növekedés bejön a pénzpolitikából, akkor a kormánynak akár adóbevételek is származnak. Miből? Mit tett érte? Jóformán semmit. Jó, kibocsátott értékpapírokat, vagy átszólt telefonon a jegybankhoz. Tehát a pénzpolitika a kormány számára mindig a kedvezőbb változat, mert az kevesebb költséggel jár. Viszont javít a költségvetési deficitet. A költségvetési politika lehet, hogy nagyon hatásos, de annak az ára az, hogy a kormány kénytelen fölvállalni egyfajta deficitet. Na, a maradék pár percben nézzük meg ezt a hatást. Hogyan változik a költségvetési deficit a kormány gazdaságpolitikának a hatására? Két koordinátarendszer. A felső a jól ismert IS elem, és az alsó koordináta rendszerben A jövedelem függvényében feltüntetem a költségvetési tételeket. Tehát transfereket, kormányzati kiadásokat és adókat. Ugye a kormányzati kiadás és a transfer az állandó szokott lenni, vagyis autonóm tényező, tehát TR0G0. Ez azt jelenti, hogy valahol létezik itt egy TR0 plusz G0 kiadási szint, és ez a kiadási szint a jövedelemtől független. Az adó, az viszont bevételi tényező, és mondjuk az egyszerűség kedvéért lineárisan függ a jövedelemtől. Tehát létezik valahol egy autonóm adó, T0, és onnantól kezdve az adókulcs mértékével az adó szépen növekszik. Akkor itt tulajdonképpen van két egyenes. A TR plusz G, ez a költségvetésnek a kiadás, és az adó az a bevétel. Most a gazdaság kialakult az ilyes elem görbe révén egy egyensúly jövedelem. Ami azt jelenti, hogy áru- és pénzpiac egyensúlyban van, és adott árak mellett a gazdasági szereplők ennyit hajlandók megvásárolni. Emellett az egyensúly jövedelem mellett YE0, viszont a bevételek nagyobb, mint a kiadások, tehát a költségvetés nincs egyensúly. Természetesen a jellemző dolog pont a fordítottja, amikor a költségvetés deficites. Most az első pillanatban számomra az volt a lényeg, hogy megmutassam, hogy az, hogy az adó egyenes, azt a G plusz T egyenes pont az YE0 mellett metszi, vagyis, hogy az áru- és pénzpiaci egyensúly mellett a költségvetés is egyensúly van, annak a valószínűsége nulla. Nézzük azt a változatot, ami a realisztikusabb, amikor a költségvetés deficites, az áru- és pénzpiac viszont egyensúlyban van. Tehát elem, IS, és itt a GTRT, valamint az Y. Egyensúly jövedelem, költségvetésnek a bevételei és a költségvetésnek a kiadása és a költségvetésnek a bevételei itt vannak. Tehát T, G plusz TR. Tehát a mostani egyensúly jövedelem mellett YE1 legyen, a bevétel, az adó kisebb, mint a kiadás, vagyis a két görbe közti különbség az a költségvetésnek a deficitje. Mit lehet tenni? Hát sok mindent. Mondjuk el lehet tüntetni azt a költségvetési deficitet. Hogyan? Hát az első változat, hogy a költségvetési deficit eltűnik azzal, hogy a kiadásokat csökkentjük. Vagyis a G plusz TR görbét szépen lefelé toljuk, egészen addig, míg azt a T-görbét, az YE1 egyensúly jövedelem metszi. Költségvetési deficit megszűnt, tehát G csökken. A deficit az nulla lett, csak hogy ha a költségvetési kiadások csökkennek, akkor csökken az összkereslet, ami viszont azt jelenti, hogy csökken a jövedelem, és a grafikonunkban ez abban jut kifejezésre, hogy az IS görbe balra csúszik. Kialakul egy új áru- és pénzpiaci egyensúly, amely mellett sajnálatos módon reprodukálódott a költségvetési deficit. Thank you. Tehát a piros vagy rózsaszín költségvetési deficitet megszüntettük, mivel levittük a kiadási tételeket. A kiadási tételek csökkenése miatt csökkent az összkereslet, és kialakult az a kékkel jelölt új költségvetési deficit, ami kétségkívül kevesebb, mint az előző, de mégiscsak deficit. Tehát megszüntetni nem lehet. Na most el lehet játszadozni azzal a gondolattal, hogy meddig lehet elmenni. Hát nyilvánvalóan létezik itt is egyfajta multiplikátor, és előbb-utóbb elérünk egy olyan pontot, ahol az ilyes elemgörbe egy költségvetési deficit, mit tudom, YEN, az áru- és pénzpiaci egyensúly mellett érvényesül. Csak hogy ennek az az ára, hogy közben csökkent a gazdaságban a jövedelem, ami azt jelenti, hogy kevesebbet lehet szétosztani, kevesebb a szociális kiadás, kevesebb a stb. Tehát ha egy kormány azt mondja, hogy a költségvetést egyensúlyba kell hozni, most az osztrák kormányra gondolok, egy kb. 10 évvel ezelőtti dologban, azt említettem egyszer, akkor legyen annyira tisztességes, hogy azt mondja, milyen tisztelt lakosság, ha mi most ezt az őrült nagy deficitet egyensúlyba hozzunk, akkor, és ezt komolyan gondoljuk, akkor az azzal jár, hogy a következő időszakokban folyamatosan csökken a jövedelem. Erre a kormány azt mondja, nem igaz. És igaza van, mert a kormánynak van egy trükkje, vagy lehet. De mivel az idő lement, ezt a jövő héten fogom elmondani, részletesen. A trükk az, hogy hiteleket vesz föl, és ezzel növeli a keresletet. Csak meg fogjuk látni, hogy ott van egy újabb csapda. De, ahogy mondtam, ezt majd a jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmüket!